Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Galica Dorina vagyok.
Én pedig Gyündi Sztefán.
A mai adásban Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan tudta a rendkívül sikeres sportolói pályafutása után az üzleti életben is megvetni a lábát. Mielőtt viszont szokás szerint átbeszélnénk a legérdekesebb vállalkozási híreket, hallgassatok meg egy nagyon rövid reklámot.
Kislányként arról álmodtam, hogy szülésznőgyógyász leszek. Nagylányként egy saját szabadalkotó közösségről. Ha felnőttként is tudsz álmodni, lesz mit valóra váltanod. Ha az az álmod, hogy sikerre vidd a vállalkozásodat, akkor pályázz a Vizes Ease Next-re.
Reklám vége.
És már itt is vagyunk. Stefó, te mit hoztál?
Én szokás szerint, vagy nem is tudom, hogy mennyire szokás szerint, de egy kérdéssel indítanék. Te mennyit vagy hajlandó áldozni telefonra? Mennyi pénzt?
Húha. Hát, most rég vettem, akkor volt azt hiszem ilyen 200 valahány ezer, és nem szívesen költenék többet, de hát tudom, hogy többet kell legközelebb, amikor cserélem.
Igen, igen. Emlékszem, hogy tavaly cseréltük a feleségemnek a telefonját, és én nem tudom hány hónapon keresztül, mert ugyanez volt, hogy egyszerűen nem akarom, mi 200 ezeret sem, mert az alatt húztuk meg bőven a határ, de hát ugye manapság már elég nehéz találni, mindazzal együtt, hogy igazából, tehát hogy telefonálni, meg internetezni használjuk, tehát nem kell nekünk semmilyen extra 120 kamera, meg mit tudom én, de hogy nagyon nehéz találni. Hát én úgy mondanám, úgy fogalmaznám meg, hogy normál áron, de és nagyon úgy néz ki, hogy ez most tovább fog drágulni. Ugye múlt héten elég sok hír megjelent arról, hogy a jó Donald Trumpnak a vámjaival mi hányszorosára fog emelkedni.
Már kicsit kezdem unni egyébként, hogy mindig Donald Trumpról van szó itt a műsor elején, de nem lehet.
Nem lehet kikerülni. Tehát olyan szinten rángatja az egész világ ide-oda, mint hogyha tényleg, ahogy a heti gazdasági összefoglalónkban volt olvasható, mint hogyha a Süni csoport vette volna át a gazdaságpolitikát, de mindegy. És minden esetre a lényeg az, hogy ilyen különböző számítások jöttek, és mindenhol az jött ki, hogy hát 30%-kal legalább fog drágon, de lehet, hogy háromszorosára, és ilyen teljes őrület van.
De végül is ki tudja, hogy legközelebb mi kattam be neki. Tehát lehet, hogyha elég ideig várunk, akkor ilyen pár tízezerért kaphatunk telefont.
Ez is igaz, és hozzáteszem, hogy most az adás előtt másfél órával vesszük fel ezt a beszélgetést, tehát reméljük ezzel alatt nem fog változni egy újabb. Trump nem fog felébredni, bár most még talán nem fog felébredni. A lényeg, hogy egyszerűen tényleg elképesztően megőríti a világot. Most maradjunk például az iPhone-nál. Az iPhone a okostelefonjai felét Amerikában adja, az Egyesült Államokban adja el. Ezeknek a 80%-a Kínában készül, 20%-a Indiában, ott szerelik össze. Tehát nem minden alkatrész ott készül, de ott szerelik össze. Na most ugye tudjuk, hogy Kínára 125, 145, ki tudja most éppen hány százalékos vám van. Aztán szombaton jött a hír, hogy az ilyen különböző telefonokra, számítástechnikai eszközökre visszavonja a vámot, mert hogy szóltak neki, hogy figyelj, Donald, ez tök jó, de hogyha ezek tényleg életben lépnek, akkor egyszerűen elkerülhetetlen lesz a drágulás, mert hogy tök jól hangzik az, hogy hozzák ide a termelést, de ez kb. Lehetetlen. Egy szakértő, aki a CNN-en nyilatkozott, ő úgy számolt, hogyha csak a 10% az Apple, az iPhone-nak a 10%-át a gyártását az Egyesült Államokba vinné, az 3 évbe és 30 milliárd dollárba kerülne. Ami azért még egy Apple számára se egy kis összeg, és 3 év, tehát mire az egész felépül, ugye egy egész ökoszisztémát kell felépíteni, hiszen mindenki kivitte a gyártását jó Ázsiába, olcsó munkaerőbe. Úgyhogy így nagyon nehéz kérdés ez, illetve amikor kijöttek az új vámok, például ez is ilyen teljesen természetes piaci reakció, mindenki megrohanta a boltokat, hogy új iPhone-t vegyen, hiszen most még úgymond olcsó, bár megoszlanak a vélemények, szerintem az iPhone sehogy nem olcsó, de ez legyen az én egyéni problémám.
De most még reálisan lehet, hogy ki tudod fizetni, és egy év múlva talán kevésbé.
Igen, de hogy ugye tehát teljes őrület van, vasárnap különben már visszavonta ezeket, aztán, tehát nem, szombaton vonta vissza, és vasárnap már közölték azt, hogy hát azért ez a visszavonás, ez nem egészen úgy van, de majd kitaláljuk, és majd közöljük hétfőn, amikor már nem történt meg. Tehát tényleg agyrém. Most bármire így előre készülni, ugye mai hír volt, hogy a PlayStation 5 ára is megemelkedik, ilyen kb. 10%-kal, tehát hogy igazából lehet, hogyha valaki elektronikai eszközt akar venni, akkor érdemes most, de az is lehet, hogy egy-két óra múlva már mást mondanék, mert felébredt Trump, és kiírta a saját oldalára, hogy mi történik éppen.
Na hát én is amerikai példát hoztam.
Wow.
De kezdjük közelebb, ugye pár nap és itt a húsvét, te szoktál tojást festeni?
Hát gyerek van, úgyhogy igen.
Na, mert most az a helyzet, hogy Amerikában annyira megdrágult a tojás az elmúlt egy évben, hogy nem annyira kifizetődő hímes tojást csinálni, úgyhogy van egy cég, amelyik piacra dobott egy terméket, amivel helyettesíteni tudja, hogy azért az élmény meglegyen.
Na.
Van bármi tippet, hogy mi az, ami ehető, könnyen dekorálható és olcsó?
Ehető, könnyen dekorálható és olcsó. Hát én ezt most így hirtelen passzolom.
Nekem se jutott volna eszembe a pillecukor, de már csak azért se gondoltam volna rá, mert rettenetesen utálom. De igen.
Dekorálható.
Hát mert hogy fehér, hát és azért így könnyű festeni.
Ja. A tojás legalább utána meg tudod elni, de egy összefestett pillecukrot, az nem biztos.
Igen, de mondom, én sehogy nem szeretném megenni, de ez mindegy, a gyerekek biztos, hogy csomóan jobban szeretik, mint a tojást.
Hát persze, édes.
Igen.
A Alex is imádja.
Na de ezt a konkrét húsvéti különkiadást, ezt $2 lehet megvásárolni, ami tényleg lényegesen olcsóbb, mert hogy...
Hát igazából egy doboz tojást annyiért nem kapsz itthon sem. Egy 10 darabos tojást.
Nem egyébként, mert hogy átszámoltam, ez 720 forint környékén van. Egy 10-es tojás meg most ilyen 900 ezer forint körül mozog. Amerikában pedig még durvább a helyzet, mert hogy ott a múlt héten döntött rekordot a 12 darabos tojás ára, $6.23 volt. Ugye 60%-ot drágult az elmúlt egy évben, legnagyobb részt a madárinfluenza miatt, mert hogy ez 30 millió tyúkot vitt el.
Az meg Amerikában se kevés azért.
Igen. Ja, és ebben a dekorálható pillecukorkészletben egyébként van a pillecukrok mellett 6 szín, amivel meg lehet őket színezni, és egy külön csipesz, vagy egy ilyen fogó, amivel lehet mártogatni, tehát hogy így meglegyen a tojásfestős élmény. De azért van egy olyan érzésem, hogy ez nem ugyanaz.
Hát, nem. Meg szerintem például, nagyon, én nagyon csalódott lennék, hogyha azt kéne adnom.
Hiányzik az, amikor így zsírral a pillecukrot még bekened, hogy szép fényes
így
legyen.
Így van, ezt nem tudom elképzelni.
Egyébként egy kicsit irigylem az amerikaiakat, hogy náluk itt a tojás a nagy kiadás húsvét környékén, mert hogy itt Kelet-Európában mondjuk a parfüm locsoláskor.
Ja, hát igen. Igen, most még szerencsére nem elég nagy a gyerek, hogy körbejárjuk a rokonságot, illetve természetesen a szűkebb rokonságot körbejárjuk. De különben Amerikában rájár a rút, hogyha ünnepekről van szó, mert nemrég olvastam egy hírt arról, hogy karácsonyi díszek, ugye amivel feldíszítik a karácsonyfákat, meg stb. Nagyon sokan minden évben újat vesznek.
Ezt mondjuk eleve nem értem, hogy
ezt én se, de mindegy, Amerikáról van szó, más világ, ők újat vesznek, és Kínából rendelik. Hoppá, viszont ugye, vámháború, hello, és a cég, aki, hát nem egy cég van, ugye, de sok cég, de az egyik ilyen nagyobb cég így közölte már, hogy hát ilyenkor már mindig befutnak a megrendelések, meg stb.
A karácsonyfa díszek.
Aha, hogy időben, gondolom a boltok is előre készülnek, persze, hogy időben megrendeljék, meg akkor talán olcsóbb, ugye, hello, vámháború, de most egyetlen egyet sem kaptak megrendelést, úgyhogy ez is egy jó kérdés lesz, hogy igazából, igen, eléggé öngólnak tűnik ez egyelőre.
Reméljük, Trumpék nem dobták ki a tavalyi karácsonyfa díszeket.
Na, az nagyon vicces lenne, hogyha Trumpéknál ugyanaz lenne idén is, mint tavaly, de ők talán még azért ki tudják ezt fizetni. De mára legyen elég ennyi, most már a vámháborúról, illetve Amerikáról evezzünk, vagy inkább ússzunk magyar vizekre. Következik Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnokunk. És ahogy ígértük, már itt is van velünk Szécsi Zoltán. Szia, üdvözlünk a stúdióban.
Szia, üdvözlök minden hallgatót is.
háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, ami mellé jutott még két világbajnoki ezüst, egy EB ezüst, négy EB bronz, és ezek csak a világ, nagyvilágversenyek. Az ember, és itt leginkább különben magamra gondolok, azt gondolná, hogy ennyi címet ernyen épp elég fáradtság az életben. Persze nem azt mondom, hogy az ember dőljön hátra és ne csináljon semmit, azt valószínűleg én sem bírnám különben, de az állattenyésztés mezőgazdaságot ez nem egy ilyen laza melónak gondolnám, ilyen levezetésnek. Hogy így van?
Szerintem minden lehet olyan, ami ennek csinálják. Egyrészt azért ezek a szép eredmények, amiket felsoroltál, azért ez nem volt akkora fáradtság, mi csak labdáztunk. Tehát mi csak játszottunk, úgyhogy viszonylag egyszerű volt. Persze edzeni is kellett hozzá, de mi az, amiben nem kell befektetni energiát, és jön belőle output. Kicsit ilyen amúgy a gazdaság is. Tehát ott, amennyit éppen van energián beletenni, nyilván annyit ad vissza. Egyébként leginkább a tanulásban talán a legtöbb, amiben fejlődtem a gazdálkodói korszakom alatt, az az, hogy hogy optimalizáljam azt, hogy mikor, mit kell megnézni, mikor kell kimenni, mikor tök fölösleges, úgyhogy szerintem már elég rutinos, hogy mondjam, lógó vagyok a gazdaságomban, és azért tudok elnökösködni Egerben.
Vissza tudsz emlékezni, hogy amíg aktívan sportoltál, akkor gondolkodtál-e azon, hogy utána mihez kezdesz majd?
Nagyon sokat gondolkodtam. Ugye eleve nem vízilabdásnak készültem. A vadászpilóta álmaim azok elég hamar derékba törtek, szó szerint ugye egy előre csúszott csigolya miatt mondták, hogy hát ilyen gerince nem lehet vadászpilótát vezetni, úgyhogy vissza kell menni vizeskedni. De a gimnázium végén meggyőződősen volt, hogy én informatikus leszek. Aztán amikor kiderült, hogy mégiscsak vízilabdázgatni fogok, akkor az informatikusból lejjebb adtam, és akkor műszaki menedzser szakon végeztem. Információmenedzsment szakirányon ez volt egy pici kompromisszum, de tudtam, hogy ebben, ha végzek, akkor majd el kell kezdjek dolgozni, és akkor majd lesz egy ranglétrám. Nyilván amikor még az életjáradékok nem gyűltek ilyen szépen, akkor volt egy fölépített terv, hogy egy vagy két lakás, bérbeadás, az megadja az alapot, és akkor mellette az ember elkezdi járni a szokásos ranglétrát. Na most a szokásos ranglétra helyett én... Nekem volt egy olyan tervem, hogy építek egy nagyon szép társasházat a Kakukhegyre, és ahhoz el kellett volna adni a nagyanyai örökség, igazából apai örökségemet, az egy 44 hektár termőföld volt. És akkor, amikor ott voltunk, hogy eladjuk, akkor igazából úgy volt, hogy most ezt eladjuk, hogy abból építési vállalkozósdit játszunk, akkor miért nem játszunk mezőgazdasági vállalkozósdit, úgyhogy ez egész így indult.
Ez ennyire egyszerű különben, hogy ha jól olvastam egy interjúban, már tényleg ott voltál a vevővel a területen, és akkor így miért döntöttél úgy, hogy mégiscsak váltasz?
Igen, azóta is szégyellem magamat az ingatlanossal kapcsolatban, ami két év múlva is kér tulajdoni lapmásolatot, hogy valóban a mi nevünkön maradt a föld, és nem csak ki akartuk őt kerülni. Úgyhogy ő hozott egy vevőt az ingatlanos, elkezdett lelkendezni, ilyen jó föld, miért nincs bevetve, mennyit lehetne vele keresni, és a többi. Plusz akkor minden létező szépségét felvonult a természet, egy ilyen október, talán 25-e lehetett egy ilyen igazi lemenő nap, az a jó szögben süt, minden olyan szép narancssárga, és tényleg fácán, őz, róka, nyúl, vaddisznó, minden, ami, hogy mondjam, vadásznak ingere, de amúgy a tájszépsége tényleg jó volt ott lenni. És akkor feleségem mondta, hogy azért neki a családjában vannak olyanok, akik ezzel foglalkoznak, úgyhogy tudnak segíteni abban, hogy induljunk el és merre.
Viszont miatt belevágnánk, ha jól tudom, azért nem ez volt az első üzleti próbálkozásod, korábban egy étterem és egy sörkertbe is beszálltál. Arról tudnál egy kicsit mesélni, hogy az a lehetőség hogyan jött?
Szintén ilyen sportolói társaság, ugye Kovács Kati, Horváth Gábor és Gyulai Zsolt a kajakból jövő olimpiai bajnokok, Szabó Bence, Vívás, Fábián Laci, ugye Öttusa és Darni Tamás úszás.
Nem rossz társaság.
Igen. Mellé ugye az ügyintézésért Szalai Balázs, akkor még Dakaros versenyzőnk felelt, és akkor így ilyen piciben, kis százalékkal ugye beszálltam a Champs Buda étterem megalapításába. Egész jól indult, aztán valahogy a válság miatt, talán a ugye 2008-os pénzügyi válság miatt az elsők között halálozott el, de ezzel egy időben ugye a Champs Beer Gardent is megcsináltuk, és az viszont egy tényleg nagyon jó sikersztori, az oda mind a mai napig nagy öröm elmenni. Nyilván ezeket be kellett áldozni, amikor kellett a tőke kömlőre.
Egyszer, ha jól emlékszem, úgy nyilatkoztál, hogy ez a terület egy szemetes nádas volt, ez picit ellentmond a lemenő napos állatkás képnek.
Maga az a terület, ami a miénk volt, ugye egyrészt nagyon nehéz volt, tehát a dűlőknek az oldalait, a helyrajzi számokat, a táblák elnevezéseit, régies elnevezéseit azért sok-sok idő megtanulni. Maga, amit örököltem, azért annak nagy része jó föld volt, csak ugye a 44 hektárról azért most már ilyen 160-180-ra bővültünk föl tulajdonban, és nyilván a sok tulajdonos, TSS, amit bedobáltak, a kicsit elhanyagolt táblákat vettük át, illetve két olyan legelőt, amit nem legelőként és nem kaszálóként alkalmaztak, hanem ilyen közmegegyezéses alapon, ilyen, hát ez a traktornál kicsit magasabb nádas, némi kökénnyel, nem tudja az ember, hol esik bele egy méteres gödörbe, terület volt, aminek a célja alapvetően a vad tartása volt. Na most megtaláltam úgy gondolom az egyensúlyt, tehát egy ilyen 17 hektáron most hagytunk ilyen nagyon, nagyon szép kis kökényes foltokat, hogyha majd vaddisznók szeretnének visszaköltözni, mert az aszály alatt elfogytak, akkor azért legyen kellő és jó búvóhelyük.
Tehát ott volt a terület, és ha jól értem, akkor neked sok tudásod nem volt arról, hogy vágsz ebbe bele, mégis hogy kezdted el?
Nagyon egyszerű volt. Már amikor jöttünk kifelé, jött egy gazda, és mondta, hogy segít. Ugye ő Molnár Pista bácsinak volt a társa, azóta egyébként ők már nem társak, mi viszont Molnár Pista bácsival fantasztikusan működünk együtt, úgyhogy ők elmondták, hogy mit kell csinálni. Nekem addigra már megvolt az aranykalász, sőt, akkor még nem volt meg az aranykalászos regisztrációm, akkor kezdtem el mindenféle MVH-s kincstári regisztrációkat, beiratkoztunk ugye aranykalászos képzésre is, és hát centiről centire tanultuk meg, mondták, ezt kell beletenni, ezt kéne most, és akkor telefonálgattunk, hogy na, búzavető mag. És ugye október 25-én döntöttünk úgy, hogy mégiscsak gazdálkodunk, október 28-án 33 hektár műtrágyával rendesen szépen be volt vetve, úgyhogy előtte egy ilyen napraforgó tarló volt, úgyhogy 3 nap alatt. Tehát amikor elindultunk, az viszonylag utána már gyors volt, és hát tényleg évről évre tanultuk meg a szakmát, meg javítottuk a földeket. Tehát ugye ilyen nagy bérbeadott, kicsit talán területalapú támogatás összeszedés szemléletű gazdálkodás folyt rajta, nem feltétlenül a föld tudásának a kiaknázása volt szerintem a cél, hanem lényegében az, hogy annyit hozzon, amennyit visz, azt a többit megutalják EU-s támogatásként. Most azért szemléletet váltottunk, tehát azért a termőföld az ugyanolyan ingatlan, mint egy lakó ingatlan. Ha bérbeadja az ember, akkor föl kell rá készülni, hogy azt lelakják, ugyanúgy föl kellett fejleszteni, tehát rengeteg istállótrágyát tettünk ki, baktériumtrágyát, sok helyen ilyen szikesmész hiányos volt, gyakorlatilag most már ilyen 12 kamionnyi meszett mészkőlisztet vásároltunk a hegyekből, hál' Istennek Eger fölött van ugye egy nagy bánya Felső Tárkánynál, viszonylag egyszerű. Úgyhogy látszik is azért a földön, hogy most már jó gazdája van, inkább úgy mondom.
Most már egészen abszolút úgy beszélsz, mint egy szakértő, de ha jól tudom, az elején tényleg így Google-ből, meg tankönyvekből próbáltál meg így az alaptudást felszedni, az könyvben az mennyire segített? Tehát, hogy Sikerült ilyen jó alaptudást felszedni, vagy inkább a helyiek segítségével?
Én azt gondolom, hogy az aranykalászos gazdaképzés és később a mezőgazdasági technikus, ami egy picit magasabb szintet képvisel, olyan nagyon-nagyon az alapokat. Tehát inkább úgy mondanám, hogy az egy ilyen előétel a tudásból, aha, és aztán kétféle úton tanul az ember, az egyik a lexikális tudás, ami a Google-ben minden benne van, tehát pont egyszer kukorica vízleadását beütöttem, és kaptam egy 110 oldalas doktori disszertációt, aminek a matematikai levezetésénél még nekem is utána kellett volna néznem a háttérnek, de annyira nem érdekelt, mert a lényeget azt megértettem belőle. Szóval van az, amit a telefonból mindent is meg lehet tudni, és akkor van a másik, a tapasztalat. És az évről évre minden év más, egyik hiba jövőre kihoz egy másik tünetet, és a többi, és a többi. Tehát például aszályos év után mindig jön egy pockos év. Ezt nem tudtam egész addig, amíg közel 30 millió forint kárunk nem volt 2023-ban a 22-es aszályra. Igen. Tehát azért ugye folyamatosan tanul, hogy lehet, mikor lehet őket megfogni, hogy kell őket megfogni, miért alakulnak ki. Azért ezek olyan kérdések, amiken az ember az ágyban gondolkozik, napközben meg néha sétál a sárban, néha a zöldben, néha a szárazban.
Gyakran szóba kerül a műsorban, hogy mennyire kell mondjuk egy vállalkozás vezetéséhez diploma, vagy bármiféle továbbképzettség. Nyilván a mezőgazdasági részhez az világos, hogy ezt nem lehet anélkül csinálni, de mondjuk az adminisztratív részénél te hogy látod, vagy mennyire hiszel mondjuk a diplomában?
Változó, attól függ, mit csinál az ember. Nekem a diploma, és főleg azért a műegyetem, azért azt a magabiztosságot megadta, hogy bármit meg fog tudni tanulni. Pont. Akár könyvből is, akár bárhonnan. Nyilván én azért éltanuló voltam világéletemben, tehát akár a Berzsenyiben, sőt, még a műegyetem első fél évében is, amikor rájöttem, hogy azért annyira hiú nem vagyok, hogy a heti 10 edzés mellett még ilyen jegyeket szerezzek, aztán be nem álltam a stabil hármasra, de az adott egy olyan hátteret, ami sok mindenben segít. Ugye alapvetően ez egy közgazdász diploma, tehát maga a gondolkodásom azért elég sok mindenben közgazdász, és hogy mondjam, tehát a hétvégi bulit is haszonáldozat költséggel nézem, hogy mennyire érzem jól magam szombat este, mert aztán vasárnap esetleg fáradtabb leszek. Úgyhogy ez a része nálam adott. Ugyanakkor rettentően bonyolult az adminisztrációja, főleg a mezőgazdaságnak, főleg a kincstári ügy, a különböző célprogramok, akár agrár közgazdasági, agrár közgazdasági célprogram, akár agroökológiai célprogramról beszélünk, hogy gyakorlatilag hát minimum két felületen működünk. Az egyik ugye az a kincstárnak a saját felülete, ahol a területalapú támogatásokat beadjuk. Ott is gyakorlatilag EOV koordinátánként ilyen 30 centis pontossággal kell húzogatni a vonalakat. Nagyon jó a felület egyébként, nagyon szépen be lehet adni, viszont bármit csinálunk, azt ezen a felületen is be kell majd adni. Tehát most már ugye agrotechnikákat, másodvetéseket, betakarítási időpontokat meg kell. Mellé ugye a nebih.gov.hu-n megcsinálták az elektronikus gazdálkodási naplót, ahol például rovarölőszeres, vegyszeres kezeléseket 24 órán belül kell jelenteni. Minden más egyébre 15 napunk van. Na most azért az se baj, hogyha ez a két helyen történő adatszolgáltatás az egybe is esik és passzol. Úgyhogy azért kell tudni kezelni az egérgombot, kell érteni az EOV koordinátákat is, a hasznosítási kódokat is, a vegyszereket, a vállalások összefüggéseit, úgyhogy van egy nagyon jó falugazdászi rendszere az Agrárkamarának, nem ismerem a többi kamarát, de az agrárkamara, azt mondom, hogy amit befizetünk díjat, talán annyit azért kapunk is érte, nagyon sokat tudnak segíteni, és tényleg azért nagyon észnél kell lenni. Ugye itt növényorvos van, aki fölírja a vegyszereket. A vetőmagok, csávázások, vetésszerkezeti előírások, nagyon végig kell gondolni sok mindent, aztán jön az élet, és néha fölülír valamit.
Én csak pislogtam itt ezeknél a felsorolásoknál, megvallom őszintén. Ez hány év volt, mire ilyen eljutottál, hogy ennyire magabiztosan tudod ezeket kezelni?
Az a szerencsém, hogy ugye én 2012-ben kezdtem el az egészet, 13-ban írogattuk az első pályázatokat, és valahogy a pályázati rendszer, az MVH oldala, ugye a kincstár oldala, és minden úgy pont úgy fejlődött, hogy lehetett folyamatosan tanulni. Tehát kvázi együtt fejlődtünk, inkább úgy mondanám. Ugye adtunk be precíziós gazdálkodási pályázatot, ott is nyertünk. Ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, hogy a 30 hektáros tábla, ami 300 ezer négyzetméter, az 10x10-es klaszterekre van bontva. És annak megfelelően van kijuttatási vagy vetési térkép összehozva talajminták és mindenféle alapján, és ezt a vetőgép tudja. Tehát a traktor az 2,5 centi pontosságú GPS-szel megy, ő tartja az egyenesben autókormányzással, és a vetőmag mennyiséget azt ő abszolút kijuttatási térkép alapján tudja szabályozni. Magyarul, amit te nem veszel észre, hogy a nagyon jó földön mondjuk 16-17 centinként van egy kukorica, a kicsit szikesebb részen meg széthúzza ilyen 20-21 centire a tőtávot. És mi csak azt látjuk, hogy ez szép sor van, de itt alapvetően input optimalizálásról van szó, hogy minél kevesebbet tegyünk. Vagy például most a drónok. Ugye mindenki imád drónozni. Én is várom a következő pregát, mert lehet, hogy egy komoly drónba beruházok. Gyakorlatilag a megadott terület térkép alapján ő megrepüli. A most már mesterséges intelligenciával 2-4 leveles állapotból meg fogja tudni mondani a drón, hogy milyen gyom van ott. Ergo, én bele tudok tankolni 3 különböző szert, és ő automatán úgy megrepüli az adott táblát, hogy ide A-szer, oda B-szert, ide C-szer tesz le, bocsánat, és akkor az ABC gyomokat írtja. Ergo, ahelyett, hogy mondjuk valami generikus szerrel kipermeteznék mondjuk 80 litert, ugyanarra a táblára mondjuk 3x3 literrel megússzuk. Ez nem csak a pénztárcának fontos, de talán a környezetnek is.
Tehát a mesterséges intelligencia akkor most már mezőgazdaságban is kikerülhetetlen lényegében.
Elég régóta ott volt, ugye ezt mesterséges intelligenciának hívják, én azt mondom, hogy nagyon bonyolult és fejlett algoritmusok, amik képi elemzésre alkalmasak. Ezt összefoglalóan amúgy mesterséges intelligenciának hívják, nekem a mesterséges intelligencia azért még egy lépcsővel följebb van, ami még nincs igazán jelen szerintem az életünkben. Tehát a ChatGPT az szerintem nem az.
Elsőre nem tűnik nagyon logikusnak, de biztos vagyok benne, hogy fogsz rá tudni valamit mondani, hogy a sportolói múltad egyébként segített valamit a gazdálkodásban, vállalkozás vezetésben?
Vagy a sportolói múltam, vagy a horoszkópom, hogy bakban a bak vagyok, az talán kitartásban, talán a kudarc elviselésében sokkal jobban segített. Magyarul, ha én kaptam egy gólt egy világverseny döntőjében, és én benne ragadtam, akkor biztos, hogy kikaptunk. Tehát a bekapott gól az abban a pillanatban véget ért, hogy befújták, és onnantól már nekem a következő lövésre kellett figyelni. Talán ugyanez a szemlélet előjött, hogy ha esetleg arcú csap a kombájn, hogy nem annyi jön le, mint amennyitről én álmodoztam éppen, akkor nem azon siránkozom, hogy ez hogy volt, miért volt, mi történt, hanem akkor hogy legyen tovább. Úgyhogy nyilván megoldásokban gondolkodom, nem szeretek beleragadni a problémában.
Korábban mondtad is, hogy elsősorban türelmet tanulsz Kömlőn, erről tudnál kicsit megmesélni?
A növénytermesztés az nagyon szép, mert főleg ilyenkor tavasszal azért, amikor úgy fölrobban a természet, az csodálatos, de alapvetően, ha belegondolsz abba, hogy egy repcét elvetsz, augusztus 20-án és 21-én megázik, és elindul, és gyönyörűen kikel, mire következő év július első hetében aratásra kerül, addig nagyon sokat alszik ott. Tehát egyrészt túl korán nem szabad lelkendezni, másrészt reagálni kell, ha baj van. Harmadrészt egész egyszerűen ki kell várni. Tehát nézni kell, és hiába nézed minden nap kétszer, az nem fog többet nőni, mint ha csak két hét múlva mész le. Ezért is egyébként nem tartok minden nap határszemlét. Tehát én ilyen Viber gazda vagyok, vannak ugye tervezett munkák, vannak nagyjából tervezett munkák, és akkor úgy azért néha kimegyek, nagyjából heti-két heti rendszerességgel azért teljes határszemlét csinálok, amikor éppen szárazabbak a dűlőutak és személyautó, végig lehet rajtuk rohanni, akkor ha úgy van időm, akkor talán picit sűrűbben. Ezért most már az ötödik padlólemez cserélik a kocsimon, de még mindig olcsóbb, mint hogyha pick-up-pal járnék, és talán környezetkímélőbb is, mert kevesebb gázolajat eszek, de maga az, hogy kimész, és mondjuk a traktorral csak végigjárni a területet, és minden táblánál kiszállni, az másfél óra. Ha lelkiismeretesen csinálod, és mondjuk bele is mész az adott táblába, hogy ne csak a széléről legyen egy darab perspektívát, hanem úgy egy kicsit járd is, akkor az inkább három. Amikor talajmintákat kellett venni, ugye azt hiszem az 3 hektáros bontásokban volt, akkor az 2x12 óra volt 18 kilométerre. És az séta. Tehát ott van, amit kocsival vagy traktorral le tudsz rövidíteni, de bele kell menni a földbe, ásni kell, jó, nem sokat, csak picit. Úgyhogy maga a séta, maga a természet, az szerintem mindenkit egy kicsit türelmesebbé tesz. A várakozás az, hogy én most beletettem azt a pénzt. Ha belegondolsz, hogy egy tőzsdei beruházás, egy deviza határidős pozíció nyitása, az azonnal hoz percenként ugrál föl le 500 000 forintot a vagyonod, azért az teljesen más dinamika, mint amikor elvetetted azt, hú, jaj, jött a pocok, akkor megrendeled a szert ellenük, brigádot szervezel rá, közben megírja a növényorvos hozzá a vényt, vagy korábban ugye szükséghelyzeti engedély kellett, azt is meg kellett kérni. Szépen ment, és azért nem egy nap alatt történt a probléma, mint ahogy a szépség sem egy nap alatt van. Most vannak a repcék Bimbóban, holnap permetezzük, és remélhetőleg utána már szépen minden sárga lesz.
Az elején is ez volt? Vagy az elején azért többet kellett ott? Én úgy gondolnám, hogy az elején több időt töltöttél.
Az elején sokkal kevesebbet voltam lent, mert nem én csináltam. Tehát mindent Pista bácsi csinált, abszolút lelkiismeretesen fölhívott, hogy Zolikám, most már kéne gondolkozni a gyomírtáson, talált ki, milyen szert akarsz használni, elmondta ő, mit használ, én megnéztem Google, milyen szerek vannak, melyiknek milyen a hektár költsége, és a többi, ugyanez gombaölő szereknél, és akkor így szépen lassan megtanultam. Tehát mire oda kerültem, hogy az zöldkönyves vizsgát megcsináltam, ugye az a kettes kategóriájú szerekig szabadon vásárolhatok, az addigra már azért tudtam, hogy melyik szer mit csinál, melyik szernek mi a hatóanyaga, tehát a kedvenc szereinek most is sorolhatnám, de fölösleges lenne, mert nem sokat mondana nektek.
Az eleget mondta, hogy vannak kedvenc szereid.
Vannak. De nem mondhatom el, mert az nagyon nagy reklám lenne.
Ha jól értettem az eddigiekben, azért Pista bácsi az egy óriási áldás neked, hogy ott volt és segített. Alapból a helyi közösség is ilyen nagyon befogadó volt?
Nem csak Pista bácsi mellett még Zénó fiam kereszt szüleit, illetve a keresztülők apukát, Jani bácsit, Isten nyugosztalja, tudnám mondani őtőle is, nagyon sok jó dolgot tanultam. Nem sokkal vannak arrébb, azt hiszem légvonalban ilyen talán 60 kilométerrel gazdálkodnak arrébb, úgyhogy sok minden hasonló. Szeretek több szempontot összevetni, több ötletet jobbról balra vinni, balról jobbra vinni, azt gondolom, hogy mindenki épül belőle. Nagyon érdekes volt, van akivel máig nem találtam meg az összhangot, amikor én oda kerültem, alapvetően három még hőskori igazi nagy gazda nagyon-nagyon nem kedvelte egymást. És kívülről bejöve tudtam olyan megoldásokat találni, amivel egy kicsit talán ők is talán közelebb kerültek egymáshoz. Mondok egy hülye példát, az egyiknek a másik nagy táblájában volt másfél hektárja, a másiknak fordítva, nekem egy harmadikban kellett ezzel is, meg azzal is cserélnem, és akkor a hármas cserét azt úgy oldottuk meg, hogy a végére mindenkinek mindenki tisztázódott. És kívülről sokkal könnyebb egyébként mások problémáit megoldani, mint belülről azért. Ez sok más helyen azért kijött, de nagyon kedvesek, nagyon segítőkészek, tehát ha fölhívok valakit akár évente egyszer, hogy te figyelj, nagyon szép a repcéd, milyen csíraszámmal vetetted, és akkor elmondja, hogy igen, ennyivel, de most szép, de azért várjuk meg, majd a kombájn után döntsünk, hogy melyik lesz a jó. Tehát olyan, és akkor megmondják, lehet, hogy egymásnak el sem mondják a termés eredményeiket, de nekem igen.
És most már te is azt tanácsot nekik?
Én mindig is elmondtam, hogy mit csinálok. Sok újat csináltam, mert azért a Google-ön sok olyan van, amit ők korábban nem alkalmaztak, és akkor, ahogy Pista bácsi mondta, hogy Zolikám, csináld meg, ha bejön, akkor majd jövőre én is úgy csinálom, hanem akkor együtt nevetünk.
Aha.
Ugye említetted, hogy a befektetések ebben az esetben azért jóval lassabban térülnek meg, mint sok más esetben, és ha jól tudom, azért neked is voltak nagy bukásaid. Nem? Bocsánat, akkor rosszul olvastam.
Mondjad, volt, biztos, hogy volt. Mire gondolsz, várjál?
Egyszer nyilatkoztad, hogy az elmúlt évtizedben úgy 30 és 50 millió forint között lehetett az összeg, amit a mai tudásommal már nem buknék el.
Igen, azért ez nem feltétlenül olyan bukásra gondolok, hogy akkor az adott év az veszteséges volt, hanem mondok valamit, kísérleteztem például adott táblában kukorica késői vetéssel. Ahol a napraforgó nem kelt ki, ott akkor vetettem kukoricát. Gyönyörű kukorica lett belőle, nem szárad be. Viszont a következő évre sokkal nehezebb volt a vetés, mert későn került le, sok volt a szár. Alapvetően azon a táblán összességében nem vesztettünk. Nyilván lehetett volna sokkal többet keresni. Ugyanez például a pocoknál, hogy a pockos évben azt mondom, hogy 30 millió forintot lerágott rólunk a pocok, ez azt jelentette, hogy abban az évben lényegesen kevesebbet kerestünk, mint amit kereshettünk volna. Mert az egy jó termésű év volt, korán vetettünk, megint csak ugye mit tanultam belőle, az, hogy szeptemberben gyönyörű az árpa, az nekem nagyon nagy boldogság egész télen, és a pocoknak is, mert nem látja a repülő ellensége. Ha még nem zár be szépen a kalászosnak a sora, és minden zöld között ott van a kis fekete rész, ahol a kis pocoknak át kell szaladnia, akkor jön a madár, és szépen megeszi. Ha viszont van rajta egy 20-30 centis növényi fedés, nekik az a Hotel Intercontinental, és abszolút az a tájföldi wellness. Tehát ilyen dolgokra tudom ezt mondani, akár gépvásárlásokra, hogy nem feltétlenül a legjobb döntéseket hoztuk meg, akár pályázatokra, hogy amiket végül elengedtem, és előkészítésbe beleöltem akár 5-10 millió forintot egy malomba, de végül nem csináltuk meg. Igen, ha ezeket mindent összeszámol az ember, akkor persze sokkal előrébb lenne, de alapvetően azért elégedett vagyok a haladással.
De ez a tanulási folyamat része, ugye mindig is mondják ezzel, nincs is semmi. Amikor beszéltünk telefonon, hogy amikor meghívtunk ide, akkor ugye említetted, hogy viszed a gyereket suliba, aztán elmész úszni, aztán ide jössz velünk beszélgetni, közben van Kömlőn ugye a gazdaság, van Egerben az elnökség. Hogy néz ki egy napod általában? Hogy lehet ezt bírni?
Bevallom, ma nem úsztam, de kompromisszumot nem kötöttem abba, hogy elvittem a gyereket suliba. Onnan jöttem, szépen végigálltam a kis soromat az M3-ason. Normál esetben egyébként a kényelmes napom az úgy néz ki, hogy elviszem a gyereket, ugye 3-4-8 környékén már mindenképpen az úszodában vagyok, akkor ilyen 8-9-ig elbogarászok, utána egy óra edzés, ez a szorgalmas napom, és akkor ott vagyunk, hogy 9:45-10, ha éppen van akut intéznivaló, akkor azt ott intézzük, ha nem, akkor ilyenkor van például a lehetőség lemenni kömlőre. De például a szakadó esőben nem megyek. Ha van nagy munka, akkor sem megyek. Hál' Istennek lelkiismeretes embereim vannak. Tényleg hobbiból kell csak lemenni, illetve nyilván a postám is mindig odaérkezik, úgyhogy megyek állandóan fölvenni, megnézni, hogy éppen mit felejtettem el befizetni a 79 különböző biztosítási csekkből.
Hányan dolgoznak most a Földön egyébként?
2. Plusz ma van egy alkalmi munkavállalónk, mert 6000 darab nyárfát telepítettünk, ugye útközben ismerme már annyira a falu, hogy én vagyok a lehetetlen feladatok magára vállalója, úgyhogy mondták, hogy Zoli, odaadjuk az erdőt, jellemzően ilyen fél és egy hektár közöttiek, tehát egy hónapnyi munka volt 2 helyrajzi számnak az 5 forintos szerződésekkel történő megvásárlása, ugyanis erdőfelújítási kötelezettség volt rá kiírva, ami igen súlyos pénzeket emészt föl, és nem látják az emberek. Egyszer megcsináltuk, aztán jött a nyúl, az őz, meg az aszály, úgyhogy gyakorlatilag az akkori 6500 csemetéből szerintem ha 50 túlélte. Most egy kicsit más módszerrel csináltuk, tehát szebb talajt készítettünk neki elé, egyesével van gödörfúrva nekik, mindegyik alátéve műtrágya, szépen ma éppen betapotgatják újra, betapossák újra a nagy esők után. Hál' Istennek kellő vizet is kapott, úgyhogy bízom benne, hogy ez a nyárfaerdő egy szép nyárfaerdő lesz, és valóban most már 2,5-2 hektárt, ha minden igaz, átvesz az erdészeti hatóság befejezetnek, és hát a maradék 13 az még, annak még nőnie kell.
Ebből hány év múlva lesz profit, úgymond?
Hú, hogy profit lesz-e, azt nem tudom, hogy szép erdő, az nagyon bízom benne, hogy 5-6 év múlva már látszik, és már erdőnek néz ki. A nyárfa elég gyorsan nő, ugye egy része nemes nyár, egy része magyar nyár, a magyar nyár egy picit talán lassabban nő, mint ugye a nemes az olasz. Ha valaki járja az olóba, ott van egy parkoló, ahol csak nyárfákkal van az egész kirakva. Ott például, miután megcsinálták, szerintem egy ilyen, tehát 10 éve voltunk először, most már az első felső vágásokat megcsinálták, hogy ne nőjön már magasabbra. Gyakorlatilag 10 év után ott már felező vágás lehet. Nem hiszem, hogy ez haszon, inkább szép.
Tisztasor. A munkaerőre még egy kicsit visszatérnek, mert rendszeresen írunk mi is arról, hogy a mezőgazdaságban milyen nehéz munkaerőt találni. Ez neked mekkora kihívás volt?
Nagyon érdekes, mert a 15-ös, 16-os pályázatok még a vidéki nagy és problémás munkanélküliséget próbálták megoldani. Ugye akkor még nem gyűrűzött be a csokláz, nem jártak ennyien föl Pestre dolgozni, tehát jellemzően azért azt mondom, hogy ilyen 160-180 ezer forintos nettó fizetésekért lehetett állattartót találni. Ma ez inkább 3-400 ezer forint, és viszonylag kevesen akarnak vele foglalkozni. Egész egyszerűen az építőipar, hála Istennek, szerencsére felszippantotta a nem túl képzett munkaerőt. Vidéken egyébként ez nagyon érződik, tehát főleg a falvakon, nyilván Pesten azért ebből kevesebbet látnak az emberek, hogy Borsodi Zsákfaluban azért az a nem tudom hány ember, akinek korábban volt kedve dolgozni, csak lehetősége nem, azok azért most dolgoznak, és mondjuk egy család beül a kis lélekvesztőbe, följön Budapestre, visszamegy, és mondjuk 100-150 ezer forint van a zsebükben egy nap alatt, azért ez nálunk is látszik. És a pályázatokon is látszik, hiszen 16-ban nagyon sok pluszpont járt a munkaerő tartás és növelésért. Ma már semmilyen nincs benne, sokkal inkább munkaerőt kiváltó automatizálás, robotizálás és minden ilyesmi. Ugye a precíziós pályázat is nekünk nagy géppel van, sokkal nagyobb az egy emberre jutó termelékenység, nyilván többet is kell tudnia, tehát nem csak sebességváltó van, amit előre-hátra húzogat az ember, hanem csak gombok, a kormány az automata, és azért tabletet kell kezelni elég nagyot, és mondjuk, ha picit feszesre húzta a szállító az adatkábelt, akkor minden fordulónál lefagy a rendszer, és újra föl kell lépni a műholdra, újra meg kell találni a jelet.
Az idegesítő lehet.
És mondjuk az se baj, hogyha a hibát megtalálja. Uh-huh. Úgyhogy hál' Istennek nekem ilyen emberem van. Ugye állattartásnál ott most vagyunk egy nagyon nagy ugrás előtt. Az első 16-os pályázatban egy 52 állásos fejőrendszert raktunk össze, hogy helyben zárt istálló, kötött tartás, és akkor minden egyes állatfenekénél föl lehet dugni, bocsánat, a fejőkészüléket, és akkor lehet szépen körbe-körbe haladni, egy tejvezetéken gyűlik. A 22-es év miatt egy picit megritkult az állomány, és most frissítjük, valamint ugye munkaerőt is nagyon sokat vesztettünk, ezért fejőrobot. Úgyhogy a következő az, hogy 60 állatot képes kifejni, és szabadon sétálgatnak az állatok, mindig a jutifaliért mennek a robothoz.
Magától az nem csak kutyáknál működik.
Bizony, magától megy oda, és nem ember hajtja, uh-huh. És aki mondjuk a laktációs fázisának az elején van, és akár 3-4, akár 5-ször is ki lehet fejni, mert olyan mennyiségű tejet termel, az akár 5-ször is fejési engedélyt kap, aki meg már úgy lefelé megy, az lehet, hogy már a kettőt se, hanem egyik nap kettő, másik nap egy, szépen csökkenti a robot a fejési engedélyek számát, és úgy szépen automatikusan apasztódik el. Ezzel minden ugyanaz. Ugyanaz a tehén, ugyanannyi darab, ugyanazt eszi, és mégis egy ilyen 20-25%-kal több tej az, ami a végén összegyűlik a tejtartályban.
Hány tehenetek van egyébként?
Most kérlek szépen 48, és remélem, hogy évvégén ez a szám már ilyen 70 körül lesz.
És tényleg nincs neve egyik állatnak sem?
Nincs.
Miért? Mi van e mögött?
Egyrészt nem szeretem, hogyha van elhullás, másrészt volt olyan, hogy jóformájú növendékbika a konyhában végezte, és finom is volt, úgyhogy azért azt, amit megeszünk, azt ne nevezzük el.
Tisztasor. De viszont van Dexter a kutya, ha jól tudom.
Van Dexter köszöni szépen, jól van. Őt Svájcból kaptuk, abszolút nagy pedigrés, drótszőrű tacsi, és hát kicsit, hogy mondjam, zajos három fiú mellett nőtt föl negyedik gyerekként, és ezért eléggé ilyen harcias kis kutya lett belőle ott. Első próbálkozásra szegénykémet ivartalanították, hogy hát, hogyha attól lenyugszik, nem nyugodott le. Nekünk viszont abból a szempontból nagyon jó, hogy nem kóborral el. Másik szempontból még jobb. Nagyon sokáig küzdöttünk rágcsálókkal, elsősorban patkányokkal. Világ összes mérgét már mindent kipróbáltunk, és állandóan jöttek be, mentek, nagyon sok kárt okoztak. Tehát a 80R-es részkábelt azt úgy rágták el, mintha flexel vágták volna el. Na most az már 1,5 millió forint. Igen, és kiderült, hogy amitől teljesen megvadultak, hogy azokat a kábelkorbácsokat Kínában készítették, és lenolajjal húzzák be ugye a gumiba a gumit, és ettől teljesen eszeveszetten zabálták a patkányok a kábeleinket. Amúgy traktorbeszállító váltással ez a probléma is megszűnt, viszont Dexterrel meg teljesen eltűntek a patkányok. Tehát az első másfél hónapban ő nem evett kutyatápot.
Az kemény.
Bocsánat, arra hogy jöttetek rá, hogy lenolajjal húzzák bele a kábelbe?
Úgy jöttünk rá arra, hogy lenolajjal húzzák be, hogy a konkurens gyártó, aki elmondta, hogy Zoli, ezzel ilyen problémád nem lesz, mert ez a gyár, ez itt nem tudom mi, és teljesen más technológiával lesz a 60R-es kábelkorbácson egy plusz réteg, ugye, ami védi. Lekopogom, nem tudom, hogy valóban ezért kevesebb vagy Dexter miatt, de az új gépeknél nem jelentkeztek ilyen rágcsáló problémáink.
Én még a kicsit erre a gépesítésre visszatérnék, csak egy annyi, hogy Van olyan munka, amit szerinted mondjuk a jövőben soha nem lehet kiváltani géppel, és mindig szükség lesz az emberre, vagy egyszerűen annyira haladunk ebbe az irányba, hogy fejőgéptől a drón mondja meg, hogy hol permetez, hogy idővel mindent ki lehet váltani?
Jó kérdés. Most nagyon agyalok. Soha nem fogja tudni a akármilyen mesterséges intelligencia, például azt a szagot, amit egy jó földnek a megmunkálásakor érzel, azt a földszagot, és meg tudod mondani, hogy az nem, mert annak nincs olyan, ennek meg megvan az a friss föld, az a humuszos, az a gyakorlatilag érzed benne a gilisztát illata. Talán ezt biztos, hogy nem. Egyébként azt gondolom, hogy minden algoritmizálható. Tehát látni kell, sokkal jobbnak tartom azt, hogy helyismerettel rendelkező ember. Az emi is ugyanúgy tanul. Tehát ahogy én megtanultam azt, hogy amit Jani bácsi mondott versegen, az hogy és mint lesz igaz kömlőn, az pár év. Ugyanez alapvetően van egyfajta mezőgazdasági tudás, ami univerzális, és azt mindig adaptálni kell az adott évhez, az adott földhöz, és mindenhez. Tehát nincsen két egyforma év. 15 év alapján tudom ezt mondani. Például az idei, az sokkal lassabban mentünk bele. Ugye volt egy viszonylag meleg január és február, pont addig volt csak meleg, hogy nem indultak el a növények úgy, mint egy évvel ezelőtt. Egy évvel ezelőtt ilyenkor a búzánk szerintem 20 centivel volt magasabb. Akár a repcék is minden. Tehát ezeket tanulni kell, mindig más, mindig alkalmazkodni, mindig nézni. Nincsen örök igazság, én azt gondolom. Okos ember és alkalmazkodó ember van. Hogy az AI ezt mennyire tudja gyorsabban vagy lassabban megcsinálni, mint az ember, olyan szívvel és lélekkel biztos nem, mint az ember a sajátját.
Tisza sor. Idén viszont ugye nem csak az időjárás okoz kihívást, hanem a száj és különfájás is eléggé van a hírekben. Hogyan lehet, ez téged mennyire aggaszt, és hogyan lehet egyáltalán védekezni ellene?
Én azt gondolom, hogy mi telep szinten nem nagyon tudunk védekezni ellene, tehát hogyha tőlünk 10 kilométerre van, akkor az őz nem fogja tudni, hogy ő ne jöjjön át ide. Ahol az őz van, ott az egyik kutya, a másik kutya, ez bejött, az bejött, amaz bejött. Nem létezik olyan kerítést, amit a kotorékebek ne tudnának alulról, vagy bárhogy meghekkelni. Úgyhogy teljes védekezést nem látok. Az első dolog, amit mondtam, hogy azt mondták, hogy 50 évvel ezelőtt ez volt, és akkor nagy gazdasági károkat okozott, de sikeresen megfékeztük. 50 évvel ezelőtt nem volt Schengen. Ugye most mit látunk? Lezártak minden határt. Tehát az, hogy mi mit hozunk, meg a szlovák mit hoz, meg az osztrák mit hoz, meg amúgy honnan került ez elő itt a Európa kellős közepén, az, hogy itt tör ki, és nem valahonnan terjed és jön, ez nyilván sok kérdést fölvet, akár a bioterrorizmus kérdéskörét is, hogy ez nem biztos, hogy véletlenül került valahova, és csak úgy ide szállt egy madár bárhonnan. Én azt látom, hogy nagyon jól lokalizálják. Szerencsére tőlünk nagyon távol tört ki. Ugye mi a Tiszató mellett vagyunk, ez valahol Győr-Moson-Sopron megyében indult, és a szlovák határ jobb bal oldalán van. Bízom benne, hogy azért drasztikusan léptek be, sokkal profi eszközök vannak, tehát azt mondom, hogy ma venni 50 darab magas nyomású mosót, ami fertőtlenítőszerrel is képes átmosni a kamionokat, a kerekeiket, azért nem akkora tétel, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt volt. Nem is tudom, hogy volt-e, milyen magas nyomású mosó volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy félelem, mellé lehetőség, mert ha túléljük, akkor nyilván a tej nem lesz olcsó. Pont, maga az input ugyanannyi, nyilván vannak szerencsések, az, hogy utána a jellemzően most nagy telepek esnek el. Tehát ilyen ezres, kétezres nagyságrendben, ha abból indulunk, hogy Magyarországon van 100 000 tehén, amiből mondjuk legyen a fele teljhasznú, akkor annak a 10%-át már elvesztettük. Sőt, szerintem 15. Tehát azért az egy nagy szám. Nyilván nagyon, ezek a nagy, sok robottal rendelkező telepek azért nagyon vagányan bántak az állatokkal, tehát átlagosan azt hiszem ilyen 2,2-2,3 tized laktációt élt meg egy tehén. Az azt jelenti, hogy megszületett, mondjuk 2-2,5 évesen meg volt az első ellése, és az 5. évének a végét már nem érte meg. Mert már csökkent a teljesítménye, és helyette jött be a lánya a rendszerbe. És most azért legfeljebb akkor 5 évig használunk majd egy tehenet, és pár év alatt azért ezek helyreállnak.
Tiszta sor. Mindent összevetve különben most mit tartasz a legnagyobb kihívásnak?
Alapvetően a finanszírozási oldalról tartani a lépést a pályázatok sűrűségével. Ugye jól hangzik, hogy kapok, most mondok valamit, 48 millió forintot az államtól EU-tól digitalizációra, csak mellé kell tenni a másik 48-at. Azért így, főleg, hogyha összeérnek különböző pályázatok, akkor azért az önrész az sok, és nehéz azért otthon megmagyarázni, hogy megint nem kiveszünk, hanem beteszünk.
Néhány éve nyilatkoztad azt, hogy minden forint mellé még 2 bele kell tenni az első néhány évben, de akkor bíztál benne, hogy ez idővel átfordul. Ez most hol tart?
Én azt gondolom, hogy hál' Istennek most már tényleg néhány év. Tehát nyilván van, de ezt már sokat hallgatja, hogy még néhány év. Azért mégiscsak egy közgazdasági műsorban vagyunk, tehát nem titok, 310 millió forint beruházást hajtottunk végre 2020 óta kömlőn. Wow. És azért annak a felét oda, sőt kicsit több, mint a felét kellett oda tenni. Nyilván nehéz lekövetni az áremelkedéseket, mert bead az ember ma egy pályázatot, és mondjuk 2 év múlva valósítja meg. Nem biztos, hogy az adott traktor ugyanannyiba fog kerülni. Viszont ha most azt kérem, hogy 5 millióval lőjetek fölé, mert most ennyi, de ő neki a mai árat kell kiadnia. Tehát ott egy kicsit a határmesdjén működünk, én mindig azt kérem, hogy a legvagányabb euró árfolyamokkal számolva adjanak nekem forintos árat, mert kevesebbért megvehetem, mint amennyiért beadtuk a pályázatban. Többért nem. És ez nyilván hülyén hangzik, amikor árajánlatokat kér az ember, de mindig azt mondom, hogy figyelj, 2 év múlva fog oda menni, 2 év múlva akarom ezt a gépet, de te, amit most leírtál árat, annyi nem fogod odaadni. Azt írd bele, amiért 2 év múlva odaadod.
Ez azért nem könnyű ezt kiszámolni.
Nem is hajlandóak rá. Aha. Tehát nagyon-nagyon kevés az, aki tényleg hajlandó egy picit úgy gondolkodni, hogy na akkor most ennyi, 2x8%-os áremelés, meg akkor 420-es euró árfolyammal szorzunk.
Szerinted mi a feltétele annak, hogy mondjuk a mezőgazdálkodásból meg lehessen élni? Nyilván elég nagy kezdőtőke, ez már kiderült.
Nagyon érdekes, mert én nem is feltétlenül a kezdőtőke volt az, ami nekem extrán nagy volt, sokkal inkább az, hogy nem kellett nekem mindenki venni, hanem folyamatosan tudtam behordani. Tehát ha valaki azt mondja, hogy na, akkor holnaptól mi ebből élünk meg, és az egész család ezt csinálja, akkor nyilván az egész család költségvetése, a kenyér az asztalra, azt innen kell kivenni. Nekem az megvan máshonnan, sőt, még akár plusz tartalékot is tud adni, hogyha egy-egy havi fizetésbe kell vinni, akkor azt be tudom vinni otthonról. Nem nagyon javaslom most senkinek azt, hogy a nulláról ebbe belevágjon. Tehát ahhoz tényleg, most az előbb mondtam egy számot, az csak a gépek és a telepfejlesztés, abban nincs benne a termőföld, ami még inkább véges jószág, és azért annak is nagyon szépen elszállt az ára az elmúlt 5-10 évben.
Azt most az előbb mondtad, hogy teheneket tervezel venni idén, más mondjuk a gazdaság területén tervezel bővíteni?
Igen, ugye 2 pályázat fut, az egyiket már beadtuk, még nincs elbírálva, a második még csak előkészítés alatt van, azt itt a hó végén, május elején kell beadni. Ez a 2 pályázat, ugye az egyik a terménytárolók, tisztítók, plusz 1 darab ilyen szép fém toronysilót szeretnék, ami ilyen 220 tonna búza tárolására alkalmas, hozzá kis feltöltő csigácskával, plusz egy rakodógép a búza rakodásához, ez 1 darab pályázat, a másik pedig van egy meglévő lebetonozott tér, kifejezetten a teheneknek. Azt szeretném befedni, hogy akkor árnyékos, meg eső ellen is védett legyen, ott lennének akkor a tehenkék, és annak a végébe szeretnék egy robotot tenni. Meg beton, 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 egy ilyen 2200 négyzetméter van beadva, mert amikor esik, és örülünk, akkor a bála alulról fölázik, és akkor elég sok tönkre ment. Úgyhogy azt gondolom, hogy viszonylag az egy megtérülő beruházás, hogyha az ember elkölt pár 5-10 millió forintot arra, hogy betonon legyenek a bálái.
A család, az mennyire van belevonva ebbe? Tehát a gyerekeid érdeklődnek mondjuk ez iránt, vagy ők inkább teljesen más irányba néznek?
A lányom már egyszer felvetette, de szerintem csak kapkodva, hogy éppen mit akar csinálni, címszóval ő inkább útkeresésben van. Nagyfiam azt mondta, hogy őt egyáltalán nem érdekli, és tizenpár ezer kilométerre van tőlünk, ugye ő Los Angelesben tanul, még ezen kívül van 2 éve, hogy utána mit csinál, azt majd meglátjuk. A legkisebb, még őt is csak a kutyák érdeklik a telepen, úgyhogy egyelőre nem. Néha el szoktam vinni magammal határszemlére, akkor szépen végig számolja az őzikéket, amennyit láttunk. Próbálom neki tanítani a madarakat, hogy ez a bíbic, ez minden sas, aminek karma van, meg olyan csőre. Úgyhogy azért szereti, de nem a növénytermesztést, vagy az állattenyésztést, hanem a tájat, meg a természetet.
És ha ilyen középtávon gondolkodsz, akkor mondjuk 5-10 év múlva hol látod magadat és a gazdaságon?
Ez nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy remélem 10 év múlva 2 robottal megyünk, és van 120 fejt tehenünk. Remélem a mostani embereim megvannak, és mellette még egy olyan telepvezető van, aki mondjuk meri, és tudja is nyomkodni a gombokat a roboton. És valahol azt látom, hogy hasonló munkaintenzitással ezt igazgatom, mert nagyon nagy szerencsém van az embereimmel, van egyfajta ilyen növénytermesztési hiúság, hogy érdekli őket, hogy szép legyen a mi búzánk, és ne a szomszédé legyen a szebb.
Mindenkitől meg szoktuk kérdezni, hogyha ugye ezt a műsort olyan emberek is hallgatják, akik szeretnének vállalkozni, így hogy egy jó tanács, hogyha egy darab jó tanácsod lenne egy olyan embernek, aki mondjuk céget akar indítani, vállalkozni szeretne, akkor mi lenne az?
Bárki, aki úgy dönt, hogy vállalkozó akar lenni, egy dolgot el kell fogadnia, hogy a leggonoszabb rabszolga hajcsár az mindenki saját maga.
Ez azt hiszem jó zárszónak is. Széchy Zoltán, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, nektek pedig, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
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 Reklám következik.
Kislányként arról álmodtam, hogy szülésznőgyógyász leszek. Nagylányként egy saját, szabadalkotó közösségről. Ha felnőttként is tudsz álmodni, lesz mit valóra váltanod. Ha az az álmod, hogy sikerre vidd a vállalkozásodat, akkor pályázz a Visa She's Next-re.
Reklám vége.